Szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból, és ez lesz a mai istentiszteletünk középpontjában. Rómabeli gyülekezethez írott 12. fejezetből olvasok. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Eddig a felolvasott és kiemelt szakasz, foglaljuk el helyünket, és így figyeljünk az ige hirdetésre. Az egészséges gyülekezet titkáról hallhattunk, és ezt olvastam most föl közöttetek. A gyülekezet egészségének egyik titka, ez az, ami így hangzik, hogy senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. De természetesen, mivel a gyülekezet is egy közösség, ezer és ezerféle ember közössége, ezért nyugodtan kiterjeszthetjük és azt mondhatjuk, hogy egy közösség, ami lehet akár egy gyülekezet, de lehet egy család, az alapműködési feltétele az, hogy mindenki tisztában van magával, a saját képességeivel és a saját feladatával. Tisztában van magával és a képességeivel. Egy közösség legyen bár kicsi, vagy akár nagyon nagy, vagy akár egy társadalom, vagy egy nemzet, az akkor lesz élő, egészséges és gyümölcstermő, hogyha nem sztereotípiák, ellesett, berögzült minták határozzák meg az egyént. Így csinálom, mert így csinálta az én apám, anyám, vagy nagyanyám, vagy mert így hallottam, így tanultam. Nem elsősorban ezek határozzák meg, hanem egyéni felismerések. Akár komoly belső harcok árán kivívott felismerések, hogy ez az én feladatom. Én abban a közösségben, ahol vagyok, erre vagyok képes. Sőt, ahová tartozom, mondom, legyen az egy család, egy gyülekezet, csak nekem van képességem arra, hogy ezt és ezt megcsináljam. Az egészséges közösség titka. A családtól a társadalomig, egy népig. Ez a felismerés azt gondolom, hogy egy út vége lehet. Nem egy velünk született tulajdonságról beszéltem. Egyikünk se úgy bukkan ki erre a világra, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy hogy s merre menni. Meg kell találni a helyünket. És az emberi válásunk legfontosabb kritérium ez, hogyha megtaláltam, mert felismertem, hogy ez vagyok én, ez az én képességem arra, hogy többé tegyek egy közösséget. És bár ez nagyon szép, és azt hiszem egyet is értünk mindnyájan ezzel, van egy nagyon nagy ellenségünk, és ezt úgy hívják, hogy idő. Olyan érdekes dolog, hogy Isten teremtését úgy írja le a Biblia, mint aminek az első momentuma volt az idő meghatározása. Reggel és este. Ketté választotta. Adott valami viszonyítási pontot, és onnantól időről beszélünk. Nem neki van szüksége időre, aki az időtlenségben van, hanem nekünk embereknek, mert nekünk viszonyítani kell magunkat, dolgainkat, terveinket. Tehát az idő a legelső és legfontosabb idézőjelbe találmánya az Istennek. Meg is állapítja afelől is, hogy látta Isten, hogy ez jó, jó dolgot alkotott, hasznos dolgot, ami számunkra, szükségünk van rá. Mégis az ember számára az idő ellensége. Ellenségünké lett az idő. Nekem nagyon nagy ellenségem az idő. És a legtöbb szép hangzatos tervem az idő támadása miatt válik semmissé, amit elhatározok. Ellenségem lett az idő, mert nem tudok jól bánni vele. Mert vagy sietetni akarom, vagy pedig lassítani akarom. Vagy meg akarom őt előzni, vagy pedig azt kívánom, hogy bárcsak föl se fognám, hogy létezik. Olyan jól el vagyok a nagy semmittevésben. Az idő ellenségé lett. Vagy nincs időérzékünk, vagy túlzott időérzékünk van. Vagy rohanunk, vagy csigalassan bántorgunk ezen a bizonyos úton, ami emberré válásunk útja. Az az út, amikor felismerjük, hogy milyen képességek adattak nekünk ahhoz, hogy többé tegyük egymás életét. Sok évvel ezelőtt történt még a szuperszónikus repülés hajnalán, ugye, ami a hangsebességnél nagyobb sebességű repülést jelenti, hogy különös dologról szereztek tudomást, a Nevada sivatag fölött egy harci gép lelőtte saját magát. Ritkán hallunk ilyen híreket, mert hogy valaki egy másik gép lelőtte a vadászgépet, az oké. Okay. Lelőtte a gép magát. És tudjátok hogyan? Először nem is nagyon akartam elhinni, aztán biztos lehetséges. Miért ne lenne lehetséges? Ez egy hangsebességnél gyorsabban repülő vadászgép volt, ami egy új fegyvert, egy új ágyút próbált ki. És egy utólag nagyon mulatságos dolog történt. Kilőtte az ágyú golyót, kilőtte a golyót, de mivel a repülő gyorsabb volt a golyónál, ezért gyakorlatilag belerepült a saját lövedékébe. És ez fölrobbantotta. Gyakorlatilag gyorsabb volt önmagánál, a lehetőségénél. Gyorsabb volt ez a gép annál az egészséges tempónál, ami az ő épségét garantálta volna. Saját magát lőtte le. Egészen döbbenetes dolog, hogy mire képes az ember. Nem is annyira jól példázva ez a kis történet azt, hogy hány és hány ember, vagy akár hányan és hányan élünk ugyanilyen, talán ostoba életet, tisztelt a kivételnek mindig és természetesen. Vagy megelőzzük önmagunkat, és ebbe pusztulunk bele, vagy pedig utolsó érjük önmagunkat. Hogy lehet, hogy ellenségünk az idő? Hogy lehet, hogy sokszor ez akadályozza meg pont azt, hogy egészséges közösségekbe tudjunk élni, ahol mindenki tudja a feladatát. Ebben a felolvasott szakaszban három rövid gondolatot szeretnék kiemelni, ami azt gondolom, hogy segítség abban, hogy rólunk is elmondható legyen, hogy senki ne gondolja magát többnek, mint aminek gondolnia kell. Magyarul, hogy mindenki tisztában van saját magával. Három kis segítséget találtam ehhez, és azt hiszem és remélem, hogy ez a három kis segítség az idő felett való harcunkban is segítség lehet. Így kezdte az apostol ezt a felolvasott fejezetet, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És az első szó, amit szeretnék kiemelni, az a szánjátok. Szánjátok oda. Okos Isten tiszteletként. Olyan furcsa ez a kép, hadd fejtsem egy kicsit ki. A Krisztus előtti időkben az Isten tisztelet az áldozat bemutatását jelenti. Aki a református kalauz szerint olvassa a Bibliát, most az Ószövetségben pont ilyen szakasznál tartunk, hogy már napok óta csak sorolja, hogy milyen áldozatot is hogyan kell bemutatni. Talán elég unalmasnak is tűnik, ami számunkra nem nagyon tudunk ehhez kapcsolódni. Szóval a Krisztus előtti időben az Isten tisztelet az ezt jelentette. Azonban az összes ilyen szabály és törvény a következő módon kezdődik már az Ószövetségben is. Aki áldozatot akar bemutatni, az ezt és ezt tegye. így és így áldozva fel az állatot, így is így adjon belőle, stb. Stb. És ez a mondat, hogy aki áldozatot akar bemutatni, ez nekem egy fantasztikus csengésű mondat. Mert az egész hitünknek a lényegét árulja el, és ez már az Ószövetségben benne van, és azt mondja, hogy emberek, ez nem kötelező. Nem kötelező az Isten elé járulni. Nem kötelező magamat kereszténynek nevezni. Nem kötelező egy gyülekezethez tartozni. Nem kötelező közösséget keresni magamnak, amely közösség az Istent hiszi és vallja. De aki akarja, és aki szeretné, annak most segítséget nyújtunk. Erről szól az egész mózesi leírás, amit mostanában olvasunk. Nem kötelező. És tudjátok, minden úrvacsoránál megfogadjuk azt, hiszen a harmadik kérdés az úrvacsora előtt az pontosan így hangzik, hogy ígéritek-e, hogy hálából oda szánjátok magatokat élő és szent Istennek tetsző áldozatképpen is. És valahogy egyszerűen leesett nekem, hogy te jó, így hányszor mondtam én ezt már életemben? Hányszor fogadtam ezt meg, hogy igen, oda szánom magamat? Sokszor beleborzongok, hogy mit is fogadok meg. És meddig tart ez a fogadalmam? Addig az ajtóig biztos. Azt tuti. Mert azért a hatás még tart. De tart a kert másik végéig is, amíg belépek a rajtón. És úgy rám szakadt ez a dolog. Én ezt már annyiszor megígértem az Istennek. És ami még döbbenetesebb, hogy ő ezt hallotta, mert bárcsak ne hallotta volna annyiszor. Szánjátok oda, azt mondja az apostol, mert ez egy tudatos dolog. Véletlenül odaszánni magamat nem lehet. Az csak a tévedés, olyan nincs. Az odaszánás az azt jelenti, hogy amennyire csak lehet, megráztam ezt a dolgot. Amennyire lehet, csak megkerestem az összes lehetséges ellenvetést, hogy miért ne. Hallottam egy fantasztikus dolgot, hogyha valaki át akar térni ma zsidó hitre, akkor megvannak azok az emberek, akik más sem fognak vele csinálni, csak egy meghatározott ideig folyamatosan megpróbálják lebeszélni erről. Ez a menete annak, hogy ma valaki nem zsidó létére zsidó hitet felvehesse, végig kell mennie ezen a próbán. Napokig, vagy akár hetekig más sem történik, csak hozzák az indokokat, hogy miért ne. Aztán, hogyha ezek után is úgy gondolja az ember, akkor mehet. Vajon a mi gyülekezethez tartozásunk az egy ilyen beleig szétrágott és megrágott dolog? Tényleg végigvettünk minden lehetőséget, hogy miért igen és miért nem, vagy csak úgy itt vagyunk? Mert nagyon tetszik ez a módszer. Ez nem kötelező, és ezt mondják a zsidók is, nem kötelező, meg is teszek mindent, hogy lebeszéljelek róla. Mert tud, hogy ez egy önkéntes dolog, de ha az ember önként vállal valamit, akkor annak fantasztikus, komoly következményei vannak általában, nem? Az ember nem hoz rossz döntést az életére nézve. Szánjátok oda. Gondoljátok végig, mondja az apostol a gyülekezetnek. Mert csak így van értelme oda tartozni, mert csak így adod meg az esélyt magadnak arra, hogy véletlenül se tartsd magad többnek, mint a másik. A második ilyen gondolat az, ami így hangzik, hogy közvetlen folytatása, és ne igazodjatok-e világhoz. Ha már oda szántátok, és jól meggondoltátok, és nem lehetett róla lebeszélni benneteket, akkor viszont tudjátok, hogy innentől van egy vállalásotok, méghozzá az, hogy nem igazodhattok a világhoz. Isten népének mindig ez a legnagyobb kísértése. És tudom, hogy nekünk is ez a legnagyobb kísértésünk, nem vagyunk kivételek ez alól. Ezt ma mi modern nyelven így tudnám megfogalmazni, hogy eladhatóvá, népszerűvé tenni azt, amit hiszünk. Bárcsak minél több embert érdekelni ez a dolog, és ezért praktikákat keresünk, és taktikázunk, hogy hogyan lehetne becsalogatni embereket. Megpróbáljuk eladhatóvá, népszerűvé tenni. És az egyház történet pedig arról is beszél, hogy amikor ez nem sikerült, és éppen nekünk állt a zászló, akkor erőszakkal népszerűsítettük magunkat, akár kontinensnyi őslakosságot kiírtva, a Krisztus keresztje tükrében és utána haladva. Ez egy olyan ősi kísértés tényleg, hogy mert valahogy így akarjuk magunknak igazolni, hogy mi azért nem butaságot csinálunk. Itt azért nem gyagyás emberek gyülekezete van együtt, akik nem képesek önálló döntéseket hozni, és azt várják, hogy valaki majd megmondja nekik, történetesen a pap. Tehát valahogy mindig próbáljuk talán igazolni magunkat, hogy mi azért értelmesek, okosak vagyunk, és ezt ti is higgyétek el, kívülálló. Az eredeti szó, amit a magyar igazodjatokhoz, vagy igazodjatokkal fordított, az sokkal beszédesebb idomulni. Az eredeti görög szó ezt jelenti, hogy ne idomuljatok a világhoz. Sokkal beszédesebbnek tartom. Múltkor a cirkuszban voltunk srácokkal, és láttunk idomított oroszlánokat. És ugye mindig egy kis ilyen gyomorideggel nézi az ember az ilyen történeteket, hogy csak ne pont most, amikor az én kicsi fiam nézi, gondolja úgy az oroszlán, hogy akkor most önálló akaratra kelek. Mert belegondol az ember abba, hogyha élne a hatalmával ez az állat, ez a vadállat, ami történetesen az ő erejét jelenti most, ez az ő hatalma, akkor egy csapással agyon vághatná az őt bottal piszkáló mutatványost. De ez az állat idomított állat. Ez az állat idomult. Vagy éppen kevésbé barátságos módon idomították. Valahol ezt értettem meg, hogy az idomulás is, ami ellen itt most, amire itt felhívja a figyelmünket az apostol, az idomulás ez az, hogy amikor nem élek a hatalmammal. Azzal, ami pedig adatot nekem azzal, hogy Krisztus gyülekezetének a tagjává lettem. Nem élek a hatalmammal. Mint ahogy ez az oroszlán sem él, pedig egy csapással véget vethetne a mutatványnak. És mégsem teszi. Mert idomult. És idomított. És mindnyájan egy olyan világból csöppenünk ide, amely egy idomított világ. Ezt szoktuk meg. Valaki viccesen mondta, hogy a világnak már rég vége van, csak még nem mondták be a esti híradóba. Hozzá vagyunk idomítva ehhez a világhoz. Azt hisszük el, amit szépen lassan betáplálnak a mi agyunkba. Mindnyájan is erről, jó, hát ez nem mentség, de nem feltétlenül mi tehetünk. Persze tudunk ellene tenni. És ha egy ilyen világból ide csöppenve és legyőzni ezt az idomítási vagy idomulási kényszert, ez egy nagyon komoly feladat, azt mondom, mindnyájunknak. Mi nem idomulhatunk olyan módszerekhez, amihez a világ. Mi nem törődhetünk bele olyan történésekbe, amit a világ egy válrándítással tudomásul vesz. Azt gondolom, hogy nincsen rosszabb és bénább dolog az idomult keresztényeknél. Akik a saját tehetetlenségükben, és itt már megint az idő jön elő, töltik a napjaikat. És azt gondolom, hogy fantasztikus dolog egy olyan gyülekezet tagjának lenni, részének lenni, ahol nem ilyen idomult és igazult emberek vannak. És fantasztikus dolog az, amikor erről személyesen is, itt Lovasberényben, ebben a gyülekezetben, szerezhetünk tudomást, akár csak egy fiatal felnőtt bibliaóra kapcsán, amikor az ember átéli annak az örömét, hogy itt mindenkinek gondolata van, és hozzászólása van, és mindenkinek van egy látás, és erről beszélünk egymás között. Szó sincs idomultságról. Ez egy fantasztikus dolog. Ez egy ilyen közösség. Mi ezt tudjuk adni az embereknek. Jánosnál olvashatjuk, hogy akik hisznek az Úr Jézus nevében, azokat az Isten felhatalmazta arra, hogy az ő gyermekei legyenek. Hatalmat adott nekünk az Isten. És ezzel nekünk élni kell. és ezt mi sugározhatjuk kifelé. És a harmadik utolsó gondolat az így hangzik, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Ez egy annyira ritkán hangsúlyozott gondolat, mert mi mindig csak a hitet hangsúlyozzuk, érthető módon, mi mindig csak a lelki oldaláról beszélünk az életnek, és egyik kedvenc gondolatom ez, változzatok meg értelmetek megújulásával. És ezzel az egy ige verssel el lehet hárítani minden olyan támadást, hogy aki gyülekezetbe jár, vagy aki hisz az Istenbe, az értelmét kikapcsolva egy függési viszonyban van az Istentől. Nincs kikapcsolva az értelmünk, hanem megváltozva van az értelmünk. És ez egy óriási különbség. Mert számít itt az apostol az értelemre, arra, hogy használjuk azt az értelmet, amit kaptunk. Változhatok meg értelmetek megújulásával. Csak akinek az értelme megújult, hát az lesz képes magát jól értelmezni, és az ő lehetőségeit és képességeit. Einstein mondta ezt, és ennél tisztában még megfogalmazva nem hallottam, nagyon tetszik ez a mondata. A világ, amit teremtettünk, az a gondolkodásunk eredménye. Nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Nem azért olyan ez a falu, ez az ország, ez a család, ez a gyülekezet, nem azért olyan és attól olyan, amit mi mindenről gondolunk, de... Hogyha a változás szükségét érezzük, akkor először itt kell. Akkor először meg kell változtatni a gondolkodásunkat. Erről beszél az apostol. Változtatok meg értelmetek megújulásával. Mert aki nem hisz abban, hogy van jövője ennek a gyülekezetnek, ennek a településnek, ennek az országnak, aki úgy gondolkodik, hogy nekünk már mindegy, aki elhiszi azt, amit el akarnak hitetni velünk, az egy ilyen országot fog élni. És tapasztalni lépten nyomon. Ez nem valami mágikus, misztikusság, ez tény és való. Meg kell változtatni az értelmet ahhoz, hogy azt a világot is meg tudjuk változtatni. Három gondolatot hallottunk most. Három nagyon aktuális, és talán minden gyülekezet számára lényeges gondolatot. Vagy inkább minden közösség számára lényeges gondolatot. Okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Ne igazodjatok-e világhoz, és változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy utána meg tudjátok ítélni, mi a jó és mi a rossz. És mindezt miért? Azért, hogy ebben a gyülekezetben senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem, és de jó, hogy ez a záró mondat, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Így legyen. Amen. Az ige hirdetése válaszképpen a 392-es előbb megkezdett ének második versét énekeljük.